Az a helyzet, hogy nagyon könnyű akkor az embernek beszélni, ha imádságból jön, és nagyon jó volt együtt imádsággal készülni, most is, és a csoportvezető társakkal együtt. Ugye ebben a reményben merek nektek most beszélni, és azzal kezdeném, hogy ennek az évünknek, ha még emlékszünk rá, és valaki elolvasta a missziói munkatervet, akkor az volt a címe, vagy hangsúlya, hogy a közösségével ezt hirdettük meg, és egy kicsit ebben a nyomvonalban kezdtünk gondolkozni Bogival és Zolival arról, hogy merre tovább, és ennek a hétvégének mi legyen a témája. És így érkeztünk meg oda, hogy a szövetség lesz majd az a gyújtópont, ahonnan elindulunk, vagy kiinduló pontja a gondolkodásunknak. Arra figyelünk ebben az évben különösképpen, hogy mit jelent közösségben lenni Krisztussal és közösségben lenni egymással. Ebben az előadás sorozatban is ebben gondolkodunk, de veszünk egy különleges nézőpontot, a szövetség nézőpontját és vagy fogalmát, és ebből az irányból próbálunk egy kicsit mélyebben arról gondolkozni, hogy mitől lesz nekünk személyesen Istennel igazi mély közösségünk, meghitt közösségünk, és mikor lesz egymással. Tehát így lehetne a mai előadásnak, de egy kicsit az egész előadás sorozatnak a fő kérdését föltenni, hogy mit jelent szövetségben élni Istennel és egymással. A Filippi levélből szól az az ige, sok igét fogok olvasni, egyébként mindent fölveszünk, és minden le van írva szó szerint, tehát vissza tudjuk majd olvasni, hallgatni, ha valami nem volt érthető, vagy az igéket nem tudtuk feljegyezni. A Filippi 2:1-5-ig ez az évünknek az alapigéje, tehát ez az, amiről évelején is prédikáltunk, és évvégén is fogunk, és átzengi az egész évünket. Ezt mondja Pál apostol, ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit se tegyetek önzésből, sem hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különleg tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami a Krisztus Jézusban is megvolt. Tudjuk, hogy itt következik aztán a gyönyörűséges Krisztus himnusz. Hogyan kapcsolódunk ehhez a Jézushoz, akiről Pál apostol is beszél, akiben közösségben vagyunk, hogyan kapcsolódunk személyesen és közösségileg hozzá? Mi a tartalma személyesen és közösségileg a Jézussal való kapcsolatunknak? Mit jelent ez a szövetség? Mi a tartalma? Próbáljunk ebből kiindulva gondolkozni a közösségünkről és az Istennel való kapcsolatunkról. Néhány szót a szövetség fogalmára. Amikor elindultam ebben, akkor nekem nagy izgalom volt, ritkán jövök teológiailag ilyen módon izgalomba, amikor egy témát kutatok, és amikor a szövetségről az igehelyeket átnéztem meg a lexikonba, hogy ez pontosan mit jelent, azon kellett munkálkodnom, hogy minél többet lenyesegessek belőle, és ne mondjak el mindennek, ami nekem örömet okozott. És lehet, hogy ezek a gondolatok kicsit szárazak lesznek, de higgyétek el, ha egy picit most jöttök velem ezen az úton, akkor sokkal elmélyültebben tudjuk ezt az egyszerű kérdést föltenni, hogy hogyan állunk mi Istennel, és hogyan áll a közösségünk egymással Istennel. Tehát érdemes ezt az utat bejárni velem együtt, nekem nagy örömet okozott. Tehát talán szárazan hangzik ez a mondat, amit így idevetek az arcotokba, hogy a szövetség két fél között létrejövő viszony, viszonyulás, kapcsolat. Mondhatnánk úgy, hogy egy forma, egy keret, ami két ember között, vagy Isten és ember között, vagy emberek csoportjának tagjai között létrejön. Egy forma és egy keret, de ennek nagyon mély tartalma van mindig. Van mindig valami kiváltó oka, amiért emberek szövetségre lépnek, vagy van egy célja, vagy mind a kettő, amit szeretnénk elérni, amiért szövetségre lépünk. Ebben is, mint a hitünkben elmondhatjuk, hogy van benne, nyilván van egy racionális megfontolás. Egyfajta üzleti szemlélet. Valamiért most szövetkezünk, ahogy két állam egyesül egymással egy harmadik ellen, szövetséget kötünk valamiért. Van mögötte egy racionális megfontolás. Nekem ez megéri, nekem ez fontos, nekem ezért érdemes tennem. De van ennek egy érzelmi szála is általában. Nagyon érdekes, egy példát hozok csak az érzelmi szára. ami Dávid és Jonatán között történik, amikor ez a két ember szövetséget ült egymással. Így olvassuk Sámuel első könyvének 18. fejezetében, a 3.-4. versben. Jonatán lelke összefort Dávid lelkével, úgy megszerette őt Jonatán, mint önmagát. És szövetséget kötött Jonatán Dáviddal, mert úgy szerette őt, mint önmagát. Levette Jonatán a köpenyét, és Dávidnak adta, sőt ruháját meg kardját, az íját és az övét is. E két ember között érezhető az, hogy nem csak valami racionális megfontolás van, sőt, ennek a szövetségnek a tartalma egy nagyon mély érzelmi töltet, úgy megszerette, mint önmagát. Egy nagy szeretet van benne. Tehát nem csak egy számítás. És általában a szövetségkötésnél ott van a harmadik szál is, mint a hitünkben, az egzisztenciális elköteleződés, azaz, hogy ennek következményei vannak, fölteszem rá az életemet, az életvitelemet, mindenemet, amin van. Ez a szövetség ebből a háromból tevődik össze. Egyébként, ha visszagondolunk egy kicsit kikapcsolódásként ovis és iskolás korunkra, nem olyan nehéz, ha vannak gyerekeink is ennyi idősek, már akkor szövetkeztünk egymással, nem? Tehát nálunk például volt egy lány, akiről kikiáltottuk, hogy büdös, és szövetkeztünk ellene. Ondattól kezdve mindenki ellene volt. Volt egy ki nem mondott szövetség, B. Gyöngyi ellen, aki számunkra egy taszító valaki volt, és könyörtelen szövetséget kötöttünk ellene. Vagy, ha pozitívat akarok mondani, a barátságkötéseink is egyfajta szövetségkötések, amikor már kiskorban is barátkozunk és szövetséget kötünk. Emlékszem, nekem volt iskolában meg óvodában két jó barátom, Anti és Pisti, és mi voltunk a három jó barát, ezt ki is mondtuk, a három jó barát szövetsége. És aztán, ahogy növögettünk, különböző kimondott vagy ki nem mondott szövetségek részei vagyunk, és ebből sok-sok tapasztalatot hozunk magunkkal, sok-sok csalódást, bizalmatlanságot, kudarcélményt, sok-sok örömet, megerősítést, azt, hogy érdemes emberekkel szövetkezni, beépülnek ezek a tapasztalatok a gondolatvilágunkba. Mik a legfőbb összetevői ezeknek a szövetségkötéseknek? És itt most már nem csak az óvoda iskoláskori barátságokra, emlékekre gondolnék, hanem sokkal inkább lebegjen előttünk az Istennel való szövetségkötés és a közösségünkben az egymással való szövetségkötés. Amikor az egyik összetevő, hogy amikor a szövetségkötés létrejön ember és Isten emberek között, akkor ez egy kapcsolódás jelent, egy nagyon mély, szoros kapcsolatot. Sokszor a szövetség az hasonló volt az ószövetség időben a vérségi kapcsolatnak a szintjéhez. Tehát testvéri kapcsolatba kerülünk egymással. És ez azt is jelenti, hogy ha én veled kapcsolatba kerülök, akkor egymás iránt bizalmat, lojalitást, barátságot, szeretetet fogadunk meg egymásnak. És bizonyos értelemben ez a függetlenségünk feladását is jelenti, ahogyan nem akarok politizálni hosszasan, de muszáj megemlítenem, hogy azzal, hogy mi az Európai Unióba beléptünk, azzal bizonyos értelemben úgy tűnik most a gyakorlatban, hogy a függetlenségünk egy részét, mintha föladnánk. Belépek egy szövetségbe, az azt jelenti, hogy már nem vagyok egyedül, felelős vagyok a másikért is, erről lesz majd szó holnap. Nem csak, hogy felelős vagyok, hanem az ő élete, az én életem, összeolvad a kettő, az ő öröme, az én örömöm, az én gondom, az ő gondja, tehát részt veszünk egymás életébe, egyfajta egyéválás, összeolvadást, uniót jelent tulajdonképpen maga ez a szövetség. Felelős vagyok a másikért. És így is épül föl az előadás sorozatunk, hogy ma magáról a szövetségkötésről, szövetségről beszélünk, holnap a felelősségről, hogy ez mivel jár, aztán megnézzük, hogy ez mit jelent a szolgálók közösségére nézve, mondjuk úgy a gyülekezeti közösségünkre nézve, és mit jelent, milyen lehetőségei többlete van ennek, és az utolsó alkalommal pedig az áldásról lesz szó, hogy akkor hogyan jutunk el a szövetségtől az áldásig, ahogy az Ószövetség és az Újszövetség embere is ezt átéli. Tehát első, ami a szövetségre jellemző, hogy egy kapcsolatba hoz, ami önmagam feladásával jár bizonyos értelemben. A második, hogy a szövetség akkor ér valamit, ha ennek az alapja a hűség. Tehát azt ígérem meg, amikor szövetséget kötök, legyen ez a magyarok vérszerződése, vagy legyen ez az Európai Unió, vagy bármi más, azt fogadom meg, bármilyen meg nem tamadási egyezmény, hogy hűséges leszek hozzád, és hűséges leszek ahhoz az ígérethez, amit én most kimondok, hagyd mondjam így, hogy elköteleződök. És a közösségről van szó, emlékeztetek benneteket már most egy kicsit alkalmazva ezeket a gondolatokat, hogy a gyülekezeti hitvallásunkban, hogy mit szeretnénk, abban a 8. pont, ami már keresztúron született, és itten is speciális, a többit azt még a korábbi időmből hoztam, ott van benne, hogy elkötelezett tagokból álló gyülekezetre vágyunk. Tehát ott is egy nagyon fontos szó az elköteleződés. És sokszor, amikor beszélgetünk a gyülekezeti életről, akkor épp abba futunk bele mindig, hogy hát ez és ez a jelenség azért van, mert az elköteleződés hiányát látjuk magunkban, egymásban. Mindenesetre azt jelenti a szövetségkötés másodszor, hogy amikor hűséget fogadok, az nem csak a fellelkesülés idején, vagy a kényszerű szorongattatás idején van, hanem ez állandó, folyamatos hűséget jelent. A harmadik nagyon egyszerű összetevője a szövetségnek a béke. Azt jelenti, hogy a szerződő felek, a szövetséget kötő felek között békesség van. Békességben vannak egymással. A teljes békesség, kiegyensúlyozottság jellemzi a viszonyukat. Ezekkel mind dolgozni fogunk, ezt a négyet ezért érdemes megjegyezni, most jön a negyedik, hogy a szövetségkötésnek vannak különböző jelképei, kifejezés formái. Néhány példát mondok rá. Az egyik például, hogy amikor a szerződő felek szövetséget kötnek egymással, szövetséges felek, esküvel erősítik meg. Az Isten előtt esküvel erősítik meg, és gyakran követi ezt az esküt közös étkezés is. Tulajdonképpen, már most egy kicsit az új szövetségre gondolva, az úri szent vacsora, az a szövetségkötésnek egyfajta ilyen megerősítése, a közös étkezés. És amikor úrvacsorázunk, majd bővebben szólok, akkor tulajdonképpen ezt a szövetségkötést ünnepeljük, vagy erősítjük meg. Nézzünk egy pillanatra az Ószövetségre. Mózes első könyvének 26. részéből olvasok néhány verset, 28. verstől, de azok ezt felelték: meg kellett látnunk, hogy az Úr van veled, ezért azt mondtuk, legyen esküvel fogadott megállapodás köztünk és közted. Szövetséget akarunk kötni veled, hogy nem teszel rosszat velünk, ahogy mi sem bántottunk téged, csak jót tettünk veled, és békével bocsátunk el. Hiszen az Úr áldott embere vagy te. Akkor lakomát készített nekik, ettek és ittak, amikor reggel fölkeltek, megesküdtek egymásnak, azután elbocsátotta őket Izsák, és békével mentek el. Ez egy kis részlet Izsák életének történetéből, egyébként egy elég különös epizód. Tehát itt is csak azért olvastam, hogy erre figyeljünk, hogy az Ószövetségben ott van a szövetségkötésnek valami jele. Tehát kell, hogy legyen valami megnyilvánulása a szövetségkötésnek. Aztán nagyon jellemző volt az úgynevezett emlékkövek állítása, vagy szerződést írtak. A leggusztustabb talán, amire valaki felhívta a figyelmemet, és tényleg úgy van, az a szövetségkötés, hogy ketté vágnak állatokat, és közte kell a szövetséges feleknek átmenni. Ennek van egy jelképes értelme, talán értjük annélkül, hogy túlmagyaráznám. És nagyon érdekes epizód ez, ahogy valaki erre felhívta a figyelmet, sose tűnt fel, hogy amikor Ábrahámmal Isten szövetséget köt, akkor Isten megmenti attól Ábrahámot, hogy át kelljen menni közte, mert Isten megy át közte. Mert hogy Isten tudta, hogy Ábrahám meg az ember mennyire nehezen képes ilyen szövetségeket megkötni, és már ott mutatja azt, hogy igazán az Istennel való szövetség az ő hűségén múlik, az ő szeretetén múlik, erre alapozható. A fegyverek, ruhadarabok cseréje, a kölcsönös ajándékozás, készfogás, közösen bemutatott áldozat, mind ilyen formák. Nagyon érdekes, hogy két helyen is nagyon erőteljesen ott vagy sóval hintik meg az oltárt, a só ott van az áldozat kötésénél, vagy a szövetség kötésénél. A jelentőségét a kutatók csak találgatják, hogy pontosan ez mit jelenthetett. Lehet, hogy nem illett Istennel ízetlen áldozatot bemutatni. A sónak ugye van egy jelképes értelme, minden esetre a só is egy ilyen jelkép a szövetségkötésnek. Igazából nem is az érdekel bennünket, hogy az Ószövetségben pontosan hogy volt, hanem hogy gondoljuk át azt, hogy amikor a mi szövetségünkről, meg a gyülekezetünk Istennel kötött szövetségéről van szó, akkor vannak-e ilyen külső megjelenési formái, jelképei a szövetségünknek. Hadd mondjak néhány konzekvenciát arról, amiket itt eddig elmondtam. Előtt egy kérdés. Hogyan fogalmazhatjuk meg mi, még egyszer kérdezem, az Istennel való szövetségünket? Mi a tartalma? Hogy néz ki erre a kis mintára nézve a mi szövetségünk Istennel, jellemzőek-e az Istennel való kapcsolatunkra, személyesen, közösségileg, nem is beszél az egymással való közösségi kapcsolatunkra, azok, amiket a szövetségről elmondtam. Talán segítő lehet a házassági szövetség példája. Mi reformátusok nagyon szeretjük ezt hangsúlyozni, hogy a házasság ugye nem szerződés, hanem szövetség. Méghozzá két fél között, az Isten színe előtt, az Isten segítségű hívásával, ennek is megvannak a formái, van benne házassági eskü, ugye az eskü az Isten segítségű hívása, tanul hívása. Ebben is benne van a mély személyes kapcsolódás. Hát kedves férjek és feleségek, mindnyájan tudjuk, hogy amikor összeházasodunk, az a függetlenségünk feladása. Ezért félnek az emberek tőle. Ez azt jelenti, hogy lemondok arról, hogy ezentúl én vagyok a centrum, és a férjem, feleségem élete épp úgy része lesz az enyémnek, összeolvadunk, és ebben az összeolvadásban azt tegyük meg, hogy az ő öröme az én örömem, az ő fájdalma az én fájdalmam, nem dönthetek magamról egyedül, nem csak rólam szól az életem, hanem a társamról is szól, sőt, ha gyerekeink lesznek, unokáink lesznek, akkor róluk is szól, és ebben a szövetségben tulajdonképpen azt élem meg, hogy felelős vagyok a másikért. Föladom magamat, és akkor működik ez a szövetség, hogyha ez békességet is jelent számunkra. Akkor működik, hogyha hűség van benne. Ha nem tudunk hűek lenni csak a föllángolás, vagy épp a szorongattatás idején, akkor megszegjük a szövetséget, megtörjük a szövetséget, épp ezért fájdalmas, amikor a hűségben csorbát szenvedünk. Mert azt rontjuk el, ami szépen indult, aminek a békesség volt a része. És megvannak a jelképei. És ennek a kölcsönös megtartását várjuk a másiktól. Barátságot, szeretetet, lojalitást, amit a szövetségről mondtam. Ha ez a házasságnál így működik, akkor hogy működik ez Istennel? Az Istennel való szövetségünknek része az, hogy föladom magamat, és egyé válok vele, és az ő baja az én bajom, az én örömem az ő öröme, és fordítva? Fel tudom adni a függetlenségemet, amikor Pál azt mondja, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, ezt tényleg élem? Tényleg a békesség jellemzi ezt a kapcsolatot? Tényleg hűség jellemzi, hogy nem töröm meg ezt a kapcsolatot? Mert Isten felől mindenképpen a hűség jellemzi. Az én kezemből senki ki nem vett. Ha mi hűtlenkedünk, ő hű marad. Sorolhatnánk az igéket. Megvannak a jelképei, a formái az Istennel való kapcsolatunknak? Történt egyáltalán szövetségkötés Isten és köztem? A csoportban erről egy picit majd lehet beszélgetni. Elmondhatom-e azt, ezek alapján, amit eddig a szövetségről mondtam, hogy én, Tihanyi Pál, vagy én, Farkas Lajos, vagy én, Sóskuti Zoli, az Istennel szövetségben élek. Az Isten szövetséges társa vagyok. Nyilván nem egyenlő felek között történik ez a szövetségkötés, de ezt Isten nem ellenünk használja, hanem a javunkra, mert ő nagyobb és nagyobb a hűsége is. Elmondhatom-e, hogy én szövetségese vagyok Istennek, hogy majd fogjuk énekelni, új szövetséged elfogadom. Amikor már ezt az éneket énekeljük az előadás végén, akkor úgy énekeljük, hogy gondoljuk meg, hogy ez igaz-e ránk. Új szövetséged elfogadom. Hogy van tovább? Igaz ez? Mi a tartalma az Istennel a kapcsolatunknak? Mit ígértünk mi? Mit ígért ő? Mi volt a formája ennek? Mikor történt ez? Mit jelent, és hogy segítsek, mondok három formát, ami reformátusoknak alapdolog. A keresztség, vele együtt a konfirmáció és az úrvacsora. Ezek azok a formák, amikbe a szövetségét Isten beleöntötte nálunk. Érdekes módon a Heidelbergi KT is azzal érvel a gyerekkeresztség mellett, hogy ez a körülmetélkedésnek, ami az Ószövetség népének szövetségkötési jelképe volt, annak az új szövetségi párhuzama. Én bevallom őszintén, most itt mondanám, így zárójelbe halkan és felvételen kívül, hogy én nem szeretem ezt a párhuzamot nagyon. Minden esetre a keresztség mégiscsak az Istennel való szövetségkötésünknek a jelen jelképe tartalma. Amikor a gyerekeinket megkereszteljük, akkor odaadjuk Isten szövetségét, és várjuk, hogy a gyerek is erre igen mondja. Ezt egészíti a konfirmáció. Ezek formák. Ahogy mondtam, a szövetség az egy forma, egy keret. De van tartalma, kérdés az, hogy megtöltjük-e, megtöltöttük-e ezt tartalommal. És az úrvacsora pedig annak az újra és újra megélése, átélése, belépés abba, hogy az Istennel szövetséges vagyok. Épp tegnap beszélgettünk itt néhányan arról, hogy a katolikus testvérek, amikor áldoznak, akkor egy kicsit párhuzamba vonva az Ószövetség népének páska vacsorájával, amikor egy zsidó ember páska vacsorát eszik, akkor belép abba, amit a nép akkor átélt ott Egyiptomba. Átéli újra benne. Egy katolikus ember, akkor áldozik, akkor átéli azt, amit Krisztus tett érte. Nem egészen úgy van, hogy mi erről gondolkodunk, bár egy egyszerű katolikus lehet, hogy ezt nem tudja, vagy nem így éli meg. Mindenesetre, amikor mi úrvacsorázunk, reformátusok, akkor, amikor vesszük a kenyeret és a bort, amikor körülrájuk az asztalt tízes csoportokban, akkor azt éljük át, hogy szövetségbe vagyunk Jézussal, és szövetséges társai vagyunk egymásnak. Vajon ezeket a formákat, kereteket megtöltjük-e tartalommal? Fogunk majd itt is úrvacsorázni vasárnap. Vajon ez az úrvacsorázásunk azáltal, hogy erről gondolkozunk, megtelik-e több és több tartalommal? Hadd mélyítsem el még azzal a szövetségről való gondolatokat, egy kicsit megint visszanyomva az arcunkat a Bibliába. Egy pici bibliai ívet adjak arra, hogy Isten hogyan kötött velünk szövetséget. Mert hiszem azt, hogy ha a Bibliába tekintünk, akkor mélyebb válaszokat tudunk adni, és tegnap nagyon megragadott, amit Otto mondott, ezt beszéltük is, hogy hát mi a jelzőberendezés az Istennel való kapcsolatunk, és mondtam is Ottónak, én rögtön az imádságot mondtam volna, és meghökkentett, hogy ő az igét mondta, és egyre jobban elmélyül bennem ez a gondolat tegnap óta, hogy igen, az Isten igéje az valami olyan különleges ereje a reformátusságunknak, tényleg az a mi templomunk, ahogy erről tegnap volt szó, hogy ott minden elmélyül, és minden másképp látszik. És azt hiszem, hogy az Istennel való kapcsolatunknak is a megértése, a helye mégiscsak nekünk reformátusoknak ott belül a Bibliánál kezdődik, hogy belépünk a világába, és sokkal elmélyültebb választ tudunk adni, mint amikor az érzéseinkről beszélünk. Megkérdezem, hogy milyen az Isten kapcsolatod? Hát most távol vagyok Istentől, most közel vagyok hozzá. Érzéseket fogalmazunk meg, és ezek rendjén vannak, mert a szövetség érzés is. De van racionalitás, egzisztenciális része, és van az, amit az igéből mélyebben megértettünk, hogy mi a szövetség. Az első szövetséget mikor kötötte Isten az emberrel? Hát a teremtéskor, nem? Nincs odaírva, hogy szövetség, de az első ember párral Isten arra köt szövetséget, hogy ők részt vesznek a föld fenntartásában, egyfajta gondoknak nevezik ki őket, csomó ígéreteket kapnak, csomó jele van ennek az egész teremtett világ tulajdonképpen, mondhatnám úgy, eljegyzési gyűrűként kapja, vagy eljegyzési ajándékként kapja az ember Istentől. Ott a teremtésben. Az első emberpárnak, és ez az, amit megtör az első emberpár elég gyorsan. De Isten nem adja föl, nekem az derül ki a Biblia, hogy Isten folyamatosan vágyik a mi szövetségünkre, folyamatosan meg akarja ezt újítani. Nem adja föl, mert a következő nagy szövetség a vízözön után van, amikor Noéval köt szövetséget Isten, mi ennek a tartalma, hogy többé nem pusztítom el vízözönnel a világot, szivárványt ad Isten, és újra ad egy lehetőséget. Noé az egész emberiség reprezentánsaként újra kap egy esélyt, és Isten szövetséget köt vele. Tudjuk, hogy az ember ezt is megtörte folyamatosan, és Isten ekkor se adja föl, jön a harmadik lépés, amikor szövetséget köt egy Ábrám nevű emberrel. Ezt mindig hangsúlyozom, hogy Isten nem a zsidó népet választotta ki magának az Ószövetségben, Isten egy embert választott ki, Ábrámot és az ő utódjait. Neki ad ígéreteket. Ábrámmal szövetséget köt Isten, nagy ígéreteket kap, és két dolgot már ebből a három szövetségkötésből lehet látni. Ez egyik, hogy mindig Isten a kezdeményező, és ezt véssük az eszünkbe. És ez nagyon fontos református hangsúlyunk, hogy mindig Isten kezdeményez, minden dolgunk csak válaszadás. A másik pedig, ami feltűnő, hogy amikor az első emberpárról van szó, amikor Noéról van szó, amikor Ábrahámról van szó, akkor is rólunk van szó. Tehát mindezekben mindig Isten engem személyesen is keres, hiszen ebbe oltattunk bele, ennek vagyunk mi az utódai. Ábrám után van még egy fontos lépés Mózes idején, a Sínai hegyi törvényadás, ahol tulajdonképpen maga 10 parancsolat lesz nagyon mélyen tartam, és a hozzá kapcsolódó vallási, kultuszi parancsolatok, amik körvonalazódnak. Ez lesz az, ami a szövetségnek a tartalma lesz, amire aztán az Ószövetség népe folyamatosan hivatkozik, illetve kellene, hogy nézzen. Ott vannak a jelképei, a szent láda, a Szent Sátor minden jelképével együtt, ott vannak az elemei a szövetségnek, és aztán van egy gyönyörű jelenet, amit az idő hiányában most nem olvasok fel, de ajánlom a figyelmetekbe Józsué 24. részét, esetleg akinek van kedve, Józsué 24-et elolvasni, egy gyönyörű rész arról, hogy a honfoglalás idején hogyan erősíti meg Józsué szavai által Isten az ő szövetségét a népével. Mindenesetre úgy tűnik, hogy ez a szövetség folyamatosan kisiklik, és állandóan az ember elrontja. Állandóan kilép ebből a szövetségből, hűtlen hozzá. Ekkor Isten elküldi az ő embereit. Elküldi például, ha az Isten emberre gondolok, Nátán prófétát Dávidhoz, aki kisiklott az Isten szövetségéből. Ismerjük ezt a történetet esetleg. Vagy elküldi a prófétáit. Hossza lehetne beszélni Jeremiásról, az ő feladatáról, amiért Isten a prófétákat küld, hogy maradjatok meg ebben a szövetségben. De sokszor ez nem segít. Elküldi a jó királyait, elküldi Dávidot, bizonyos értelemben ő is egy ilyen visszakanyarító személy, és egy gyönyörű jelenet például Jósiás király ideje, amikor megtalálják a törvényt, és felolvassa a népnek, és egy nagy bűnbánatot tartanak, és mindent helyreállítanak, kidobálják a báványokat, és a nép újra megpróbál, elkezd az Isten szövetségében élni. Tehát folyamatosan úgy tűnik, hogy Isten a szövetségbe akar bennünket tartani. És ugyanígy van az egyház történetében is, amely reformációk sorozata, nem a 16. századi reformáció volt az egyetlen és első, és nem is az utolsó. Az egyházat Istennek folyamatosan reformálni kell. Egy barátom szerint minden ébredés 20-30 évnél tovább nem tart, és akkor mindig kell valakit küldeni, aki újra kopogtatja a vállunkat, hogy srácok, eltértetek az úttól, amit vállaltatok. De a kettő között, az egyház élete és az ószövetség népek között a legfontosabb pont ott van Jézus Krisztus keresztje, az új szövetség, aminek Jézus vére a jele, a jelképe, ami talán több is, mint jelkép. Az, amit Jeremiásnak ígér Isten, Jeremiás ajkai által hirdeti a 31. rész 31. versében. Eljön az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izraellel és Júda házával. Az új szövetség részesei vagyunk, ez a fontos fordulat történik meg, emlékszünk a példázatra is, elküldöm az én fiamat, talán őt meg fogják majd becsülni. Elküldi az Úr Jézust, az Atya, elküldi hozzánk azért, hogy újra szövetséget kössön velünk. Jézus, ha kicsit furcsa képpel mondhatom, az átszegezett kezét teszi elénk, és azt mondja, hogy karját, hogy itt van, csap bele, itt a szövetség, amit ajánlok neked, ez az én vérem, az én életem árán van ez a szövetség. Ez az, amit az úrvacsorában átélünk, ennek a jele a kenyér és a bor, ezt éljük át, amikor esszük és isszuk. Az új szövetségben a szövetség fogalma jól lehet az ószövetséggel szemben, ahol 300-szor is előfordul az új szövetségben, csak 30-szor, fordul el a szövetség, de mégis teológiailag nagyon-nagyon hangsúlyos, még ha kevesebb könyvben is van róla szó. Az új szövetségben a szövetség fogalma döntő, sőt Pál apostol magát a 2 Korintus 3.6-ban az új szövetség szolgájának nevezi. Tehát lehetséges a szövetségről az ó és új szövetség alapján beszélni, és mi ebben az időben élünk. Megint néhány konzekvenciát ezzel kapcsolatban. A szövetséget talán, ha egy mondatban kellene mondani, hogy mire hívlak ma benneteket, akkor azt mondom, hogy ápoljátok a szövetséget Istennel. Ahogy a házasságunkat is ápolni kell, különben, ha nem ápoljuk, nem tápláljuk, meghal, úgy az Istennel való kapcsolatunkat is ápolni kell. Ránk van bízva egy része. A legfontosabb, a stabilitás, a hűség, azt Isten adja bele. Ő a kezdeményező, ő küldi a prófétáit, embereit, hogy felébresszen bennünket, de van nekünk is dolgunk ezzel, hogy tápláljuk, ápoljuk ezt a szövetséget, hogy emlékeztessen bennünket. A bűnbánatnak, a megújulásnak, a megtérésnek, a reformációnak van helye a mi személyes életünkben, és a gyülekezeti életünkben is. Mit jelent ez számunkra? Milyen kihívást intéz ez a gyülekezetünk számára? Hogyan lehet, hogy a Rákoskeresztúri gyülekezet az Istennel való szövetségét mind jobban megélje, és milyen formák, tartalmak vannak, amiben ezt meg tudjuk újítani, akár most itt együtt, az Istennel való szövetségünket. Szóval gondolkozzunk el ezen, hogy meg tudunk-e maradni ebben a szövetségben, és hogy tudjuk ápolni, mert Jézusnak egy nagyon fontos hangsúlya János evangéliumában, amikor azt mondja, hogy engem szeretett az Atya, úgy szerettelek én is titeket, maradjatok meg az én szeretetemben. Mondhatnánk úgyis, maradjatok meg az én szövetségemben. A szövetség alapja az én szeretetem. A szövetség Istennel nem egyéni, még ha úgy is tűnik. Sem az Ószövetség embere számára, tehát mit tudom én, Jákob számára, aki egy, most mondjatok már egy olyan zsidó nevet, ami nem ilyen nagy ősatya, mondjuk Eliézer számára, biztos volt ilyen nevű zsidó ember, Eliézer számára, X Eliézer számára, a szövetség nem azt jelenti, hogy én kötöttem szövetséget Isten, Isten kötött szövetséget a zsidó néppel, az Ószövetség népével. Nekem ma élő új szövetségi embernek nem azt jelenti a szövetségkötés, hogy velem nem tudom, Csiklinszki Sanyival Isten szövetséget kötött, hanem azt jelenti, hogy én bekerültem azok közé, az Isten népébe, akikkel Isten szövetséget kötött, a Krisztus testébe. Az egyházba kerültem bele. Itt az egyházat nagyon hangsúlyosan mondom. Tehát Istennek az egyházzal van dolga, és azáltal, hogy hitre jutok, bekerülök az egyházba, és ezért nagyon fontos, hogy a hitet nem lehet egyedül megélni, mert amint én hívő leszek, azáltal nektek testvéretek vagyok. Ha tetszik, ha nem. Mondanám, hogy veletek én nem közösködök. De nem, mert egy test vagyunk Krisztusban, és innentől értjük majd meg a holnapi előadás témát, hogy akkor mit jelent a felelősség. Mert lehet a felelősségről úgy beszélni, hogy hát szeressük egymást, meg segítsük egymást, felelősek vagyunk egymásért, meg lehet úgy is érteni, hogy azért vagyok felelős, mert ugyanabban a szövetségben vagyok benne. Azzal együtt, hogy nem egyéni a szövetségkötésünk, egészen megdöbbentően, döbbenetesen egyedi és személyes mégis, ahogy Isten hozzánk közelít. És ettől lesz meghitté ez az egész, hogy mindenkinek személyre szabott az Istennel való kapcsolata, de mégiscsak az Isten népében történik ez. Ezért van, hogy amikor keresztelőre jönnek, akkor volt már olyan, hogy mondták, hogy lehetne kedden. Mondtam, hogy nem lehet, mert akkor nincs ott a gyülekezet. Az nem baj. És akkor magyaráztam, hogy amikor megkeresztelünk, akkor a gyülekezet az egyházat képviseli, és ők fogadnak be benneteket, ebbe a közösségbe jöttök bele. Ez nem egy egyéni kis játék, hogy mi a gyerekünket elhoztuk megkeresztelni, hanem az Isten szövetséges népében hozom be a gyerekemet. És ez nagyon-nagyon fontos hangsúly. Éppen ezért van létjogosultsága a szövetségnek közösséget, vagy személyes részét boncolgatnunk. Végezetül egy csalafint a kérdés, amit majd a csoportban is lehet beszélni, hogy mi a mi szent ládánk, és a szent ládákban mik vannak. Ugye az Ószövetség népének szent ládában ott voltak azok az hit emlékei, amik a szövetséget elbeszélték. Vajon a mi személyes hitéletünkben vannak-e ilyen dolgok abban a szent ládában? Személyek, nyilván nem zártuk be őket oda, most csak jelképesen mondom, helyek, egy-egy ige, egy-egy igés jelző, egy-egy ének, egy-egy nem tudom micsoda, hogy mik a mi emlékénk, akár egy fűszál, mert ezt ott kaptam, ahol együtt imádkoztunk, vagy nem tudom mi. Van, aki a Bibliájában ilyeneket belerakogat. Például nekem is van egy fűszál a Bibliámban, onnan jutott eszembe. Szóval, hogy vannak-e ilyen dolgok, amik emlékeztetnek bennünket a szövetségre? Vannak olyan embereink, akik emlékeztetnek bennünket arra, hogy Istennel szövetségben vagyunk? Még egyszer kérdezem tehát, hogy mi a mi szövetségünk tartalma Istennel. Amikor megszólít bennünket Jézus, és így olvassuk az utolsó vacsoránál, azután vette a poharat, és hálát adott, nekik adta, és ezt mondta, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amelyet sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Sokakért. Ebben a sokakban benne vagyunk, mi a tartalma ennek, amit Jézus nekünk jelent. Péter első levelének néhány mondatával fejezném be, ami egyfajta válasz arra, hogy mi a szövetség tartalma köztem és Isten között, de jó lenne, mindenki ma meg tudná fogalmazni saját magának elsősorban, hogy mit jelent az Istennel való szövetsége, mit jelentett régen, hogy indult, vagy aki még nincs, vagy azt a választ adja, hogy nem vagyok szövetségbe Isten, akkor mit vár tőle? Mi az, amit remél, ha egyszer Istennek igen mond? Mit ad Isten, és mit adok én? 1 Péter 1.14.19 az igehely. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ha pedig mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenki cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, a Krisztusnak vérén. Hát ez egy megoldás arra, hogy hogy fogalmazhatjuk meg az Istennel való szövetségünk tartalmát. Most egy éneket énekelnénk, ahogyan mondtam, ígértem, új szövetséged elfogadom, és utána mondom a folytatást.